Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Lára András, aki annyi minden, többek között zenész, humorista, buddhista, pap, nem tudom, hogy kihagytam-e valamit, és emellett köszöntelek is a stúdióban, szervusz.
Szervusz, és a kedves hallgatókat is köszöntöm szeretettel.
Ez a három fő terület így frankon lefedi a munkásságodat?
Hát még festek is, és nagyon fontos a családban való jelenlétem. Úgyhogy hát ez nyilván biztos, hogy ki lehet még bővíteni.
A felvétel előtt elkezdtünk arról beszélni, hogy olvastam a Frenki Látóval közös projektetekről, ami most téged szerintem talán legjobban foglalkoztat, és a szövegben azt szerepelt, hogy a Lára Andrásról köztudott, hogy régóta foglalkozik a spiritualitással, azon belül a buddhizmussal. A buddhizmus az a spirituális világ része?
Hát természetesen része, de itt szerintem ne lovagoljunk annyira a szavakon, mert annyi sok komoly ember sokféle módon fogalmazza meg ugyanazokat a dolgokat, és én azt gondolom, hogy ezen nem érdemes fennakadni. Ugye a spirituális az azt jelenti, hogy lelkiségi, tehát a spirit, lélek, ugye? Tehát az, ami a lélek természetével foglalkozik. És a buddhizmusnak is van egy sajátos tézise a lélekről, nevezetesen, hogy maga az a szilárdnak gondolt magocska-szerű lélek, amely ugye vándorol egyik testből a másikba, esetleg a hindu felfogás szerint, hogy az nem létezik, hanem egy folyamat van, egy tudat folyamat, ami egy indítékból ered, és azt végül is az ember ebben a folyamatban, bármikor is benne van, azt énként ismeri fel, és itt a különbség, hogy a buddhizmus annak a fajta énnek a szilárdságát és önmagában valóságát tagadja, amire azt mondanánk, hogy a lélek, az én, az végső önmagam. Hanem a buddhizmus azt mondja ezzel szemben, hogy ez egész egy folyamat, és a folyamat mindig énként jelenik meg az ember számára, de ez az én, ez nem valami körülhatárolható dolog, hanem a folyamat, ahol épp tart, azt tartjuk énnek. De igazából ez nem egy elkülönült én, még pluszban nem, mert abszolút kapcsolatban áll az összes többi dologgal, amit nem énnek gondolunk, hanem valami másnak. Szóval ez egy speciális dolog, de mégis, mikor a lélek tudományát nézzük, hogy ugye a lelket sokféleképpen meg lehet közelíteni, akkor ebben egyfajta megközelítés a buddhizmus szempontja.
Minden alkotói folyamatodban valamilyen formában helyet kap a buddhizmus, a te buddhista világképet, felfogásod? Legyen az mondjuk humor, zene, stb.?
Hát nem tud nem lenni. Tehát az helyzet, hogy a buddhizmust én nem magamra rángattam, amikor megismertem, hogy jaj, de jó pofa kis új kabát, hanem magára ismertem, magamra ismertem a buddhizmusban. Tehát mindig az volt az érzésem az első pillanatok kezdve, hogy na hát, hogy végre valami az, ami azt mondja, amit én gondolok. Tehát ez egy olyan vallás, ami az első másodperctől kezdve mindennel egyet lehetett érteni, és azóta is. És hozzá kell tenni, hogy a buddhizmuson belül nagyon sok megközelítés van. Tehát nem, itt is azt mondom, hogy nem a formákon kell lovagolni. A buddhizmusnak a lényegét kell nézni, ami pedig a tőlünk független szilárd valóságba vetett hittől való függetlenség. Az embernek az okozza a legnagyobb szenvedést a világban, ugye, hogy egy ilyen nagyon szilárd, materiális, stabil valamit vár a világtól, úgy tekint rá, mintha az olyan lenne, és plusz magára is úgy tekint, mint aki egy konkrét körülhatárolható én, akinek érdekei meg minden van. Na most a világ újra és újra bebizonyítja, hogy nem így működik, hanem az állandó változás törvénye szerint működik, és itt egy zárójeles kitérőt teszek, hogy igazából a taoizmus mondja ezt ennyire explicit ki, hogy a legmagasabb törvény a változás törvénye. Tehát az összes törvény, ami létezik a világban, bármiféle fizikai vagy bármilyen törvény, az még mindig alá van vetve a változás törvényének. Mert az a legstabilabb. Képzeld el, hogy a világban a változás a legstabilabb. Na most ebből a buddhizmus...
Szegény mi, akik vágynánk a fogódzóra, a stabil hát persze, dolgokra, aztán
és kapaszkodunk jobbra-balra, meg mindenféle... Meg például hiszünk az anyagban. Azt hiszük, hogy van anyag, pedig már most, már tudományosan is bebizonyosodott, hogy... Szóval amit mi anyagnak érzékelünk és tapasztalunk, az valójában rezgés. Tehát a legapróbb részecskéknél is, amikor már újongott a tudomány, hogy... Ugye a CERN-ben, hogy hívják, Hadron Collider, vagy ilyesmi, úgy hívják, vagy Hadron Collider. Tehát a CERN-ben ütköztették, hogy már megtalálják a legkisebb részecskét, és ezért összeütköztették ezeket, és erre jaj, újongtak már, hogy megvan a Higgs bozon,
igen,
ami
igen.
Az lenne az építőköve, az, ami anyagként funkcionál, és erre kiderül, hogy az egy tér.
Erre mondták azt, hogy isteni részecske, vagy ez más?
Igen, mondták, hogy isteni részecske, és kicsivel később jött, hogy hát ez nem is részecske, hanem egy tér, amiben a térben egy kidomborodás az elektron. Tehát gyakorlatilag végig csak rezgés van, és a rezgések interferenciája, hogy úgy ki, amikor a vízbe bedobunk két helyre követ, és akkor azok a karikák összeérnek, és ottól összeérnek, ott egy kicsit kicsúcsosodik a víz, úgy ott ilyen kis csúcsacskák vannak. Hát ilyen az anyag.
Most jó belecsaptunk, de én most már muszáj föltennem azt a kérdést, hogy szerinted a tudományok fejlődésével a lényeghez közelebb juthatunk? A világ megismerése a lényeg, már mondjuk mi a lényeg, ugye ez jó kérdés.
Hát a tudomány, minden tudomány, most az, amit hivatalosan most tudománynak fogadnak el, az a materializmusra épül. Eleve abból épül, hogy nincs olyan, hogy Isten. És sajnos most pofára esnek sokan, mert kiderül, hogy a nagy boom előtt már volt valami. Ugye most már annyira messzire lát ez a James Webb űrteleszkóp, hogy már látja a nagy boom előtt keletkezett galaxist, vagy egy maradványát az előző univerzumnak, tehát most már nagyon sokan azt mondják, hogy ciklikus az univerzum, és hogy valószínűleg paralel univerzumok vannak, és hogy most olvastam egy ilyet, hogy megtalálták ennek az univerzumnak a tükörképét, tehát annyira látszott, hogy egy Iker univerzum látszik valahogy. Szóval a lényeg a következő, hogy nyilvánvaló, hogy tudatos az egész. Ez egy tudat. Egy tudattérben működő, tudatos működés. Az első másodpercről kezdve, mert nincs káosz. Tehát az, amit azt hitték, hogy van, hogy amikor a nagy boom után az első 1,2 milliárd év, az úgy telt, hogy épp hogy kezdett a fény is kialakulni, mert egy végtelenül forró és egy nagyon-nagyon pici kis tömegbe összeszorult kis valami volt a világegyetem alapja, és ez felrobbant, és annyira meleg volt, hogy ahhoz, hogy fénynek látszódjon már, amit kirézélt, ahhoz már sok, már több százmillió év kell, hogy elteljen, hogy egyáltalán az fényként tűnjön föl az a teremtés. És így aztán lassan az még hűl, és akkor kialakultak az elemek, és akkor jött a hidrogén, aztán a hélium, szóval gyakorlatilag, ahogy a Móriczka elképzeli. És kiderült, hogy ebben az úgynevezett Dark Age-ben találtak teljesen kifejlett galaxist. És tehát az első másodperctől kezdve megvolt a konstrukció, meg volt mondva a csigavonal. Meg volt mondva az univerzumnak, hogy tessék spirális alakba rendeződni szépen, mindenki álljon be a sorba, tessék csillagokat csinálni, meg minden, érted, és akkor ködökből, tessék megint csak spirálisan. És erre kiderül, hogy ráadásul az, amit látunk, ez az egész galaxis, meg a következő galaxis, meg a galaxis rendszerek, ez csak 25%-a a teremtésnek, mert a többi, az 75% az mondjuk, hogy sötét energia és sötét anyag, de ugye nem sötét, mert nem elnyeli a fényt, hanem csak átlátszó. Tehát azért sötét, mert olyan értem, hogy nem tudják, hogy mi az. De egy gravitációs tulajdonságokkal rendelkező tér, egy gravitációs tér, amely berendezi ráadásul a gravitációs nyomása által berendezi a formákat. a csillagködöket, meg a mindent berendezi, az, hogy az spirálisan menjen az egész játék. És kérlek szépen, erre mondja azt egy nagy hindu bölcs, hogy ez Shiva. Ez a tudat. Tehát amit most azt mondanak, hogy a nem látható energia és anyag, az sötét anyag, voltak éppen az az a tudat, amely rendezi a dolgokat, és akkor utána lehet olvasni a Srimad Bhagavatam 7. énekében, hogy ezt a hinduk hogy gondolják a teremtést. És nagyon érdekes, hogy álomszerűnek írják le. Tehát az Istennek az álma. Sőt, az Isten álmában álmodott Istennek az álmában megjelenő teremtő. Tehát egy kétszeresen álmodott teremtő, aki aztán megteremti az anyagi világot. Borzasztó érdekes. Tehát Isten álmában megjelenik egy másik Isten, az álmában az álmodott Isten, és az álmodja a világteremtőjét.